91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elhunyt Szarvas Péter, címzetes apát, érdemes esperes, főszentszéki bíró, szerencsi plébános. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Szarvas Péter, címzetes apát, érdemes esperes, szerencsi plébános, életének 62. áldozó papságának 36. évében 2024. december 18-án a Miskolci Megyei Kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. 200 ajándékcsomagot és 1 tonna tartós élelmiszert vitt a katolikus Karitász Kárpátaljára a Tárjátok ki a szíveteket jótékonysági kampánya részeként. Közölte a segélyszervezet a távirat irodával. Azt írták, a segélyszállítmánnyal az Ungvári Szent György Karitásszal kapcsolatban álló rászorulókat, a nagybereznai családi típusú gyermekotthonok lakóit és a beregszászi 5-ös számú pacsirta óvodát támogatták. Az adományok átadását Écsi Gábor, a katolikus Karitász országos igazgatója személyesen segítette, tették hozzá. Kitértek arra, a Karitász egész évben támogatja a határon túli magyar lakta települések lakosait délvidéken, Erdélyben és Ukrajnában. Az idei adventben kiemelt figyelmet szentelnek a háborús időket élő Kárpátaljára. Az Európai Unió asztalán fekvő jogalkotási előterjesztések sikerre vitele szempontjából is eredményes az Európai Unió tanácsának december végén befejeződő féléves magyar elnöksége. Jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének szünetében Deutsch Tamás magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta. Jó eredményt felmutató a magyar uniós elnökség, ugyanis átlagon felüli, kiemelkedő ambícióval bíró programjának döntő részét sikerrel tudta teljesíteni. Kiemelte, a magyar kormány példanélküli módon képes volt ráirányítani a figyelmet az Európai Unió válság területeire. Sikerült az unió asztalára tennie, hogy az EU nehézségekkel, köztük migrációs válsággal küzd, adósságválságba keveredett, hogy befolyása és súlya geopolitikai szempontból radikálisan csökkent. Az elhibázott háborús politika miatt inflációs nehézségek, valamint versenyképességi és gazdasági hanyatlás jellemzi. A kormány és a nemzetiségiek által az elmúlt évtizedben közösen végzett munka meghozta a gyümölcsét az oktatásban, a nevelésben, a kultúrában, az önkormányzati és a támogatási rendszerben, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a nemzetiségiekért díjak átadásán. Soltész Miklós arról beszélt, hogy a legutóbbi népszámlálás eredményei szerint a 2011-es adatokhoz képest nagy arányban csökkent jó néhány nemzetiségnél a magukat annak vallók aránya, de mint fogalmazott, senki se jegyjen meg, mert a két felmérés kérdőíve és a kitöltési módja összehasonlíthatatlan. Soltész Miklós megjegyezte azt is, a háborúk és az abból fakadó nehézségek által okozott akadályokat is sikerült jól venni. Az országos és a helyi önkormányzatok nagyszerű munkájának köszönhetően legyőzték az energetikai és a gazdasági nehézségeket. A két ünnep között is nyitva tartanak az áldozatsegítő központok országszerte, vagyis az állam segít mindenkinek, aki bajba kerül, jelentette be az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos budapesti sajtótájékoztatóján. Király Nóra közölte, az intézmények december 30-án és 31-én is nyitva tartanak reggel 8 és déli 12 óra között, illetve éjjel-nappal hívható az állam által működtetett 0680 225 225-ös áldozatsegítő telefonszám. Végül az időjárásról. Napnyugtát követően gyorsan romlanak a látási viszonyok, egyre nagyobb területen képződik köd, illetve réteg felhőzet. Hajnalban főként a Dunától keletre már nagyobb területen is borult, ködös idő valószínű. Az ilyen tájakon szitálás, ónosszitálás előfordulhat. A legtöbb helyen gyenge marad a légmozgás, csupán a Dunántúlon élénkülhet meg néhol a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 7 és 13 fok között valószínű, de a tartósan felhős részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
A most következő 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Jézus Krisztus a mi reménységünk címmel Ferenc pápa új katekézis sorozatot kezdett. A szatmár németi Johann Ettinger német nyelvű iskola kórusa énekelt a Szentatyának. Interjú Petényi Katalin és Kabai Barna filmrendezőkkel és dramaturgokkal a Fénytörés című dokumentum filmvetítéséről a Római Magyar Akadémián. Jézus Krisztus a mi reménységünk címmel Ferenc pápa új katekézis sorozatot kezdett. A Szentatya múlt héten befejezte a Szentlélek és az Egyház kapcsolatáról tartott elmélkedéseit, és most pedig bejelentette, hogy Jézus Krisztus a mi reménységünk címmel új katekézis sorozatot kezd, amely egyúttal a reménység jegyében most induló szent év témája. Ferenc pápa első elmélkedését Jézus gyermekség történetének bemutatásával kezdte, kiemelve, hogy Máté és Lukács evangélisták valójában egymást kiegészítve szólnak az üdvözítő első éveiről. Ma megkezdjük a katekézis sorozatot, amelyet az egész jubileumi év során tartunk. Ennek a katekézis sorozatnak a témája Jézus Krisztus a mi reménységünk. Ugyanis ő maga a zarándoklatunk célpontja, hiszen ő maga az út, amit követünk. Az első rész Jézus gyermekkorával foglalkozik, amelyet Máté és Lukács evangélisták mesélnek el nekünk. Jézus gyermekség történetének evangéliumai beszámolnak Jézus szűzi fogantatásáról és a Mária méhében való születéséről. Felidézik a benne beteljesülő messiási proféciákat, és szólnak József törvény szerinti apaságáról, aki Isten fiát a dávidi nemzetség törzsébe oltja. Jézust úgy mutatják be nekünk, mint újszülöttet, mint gyermeket, és mint serdülő fiút, aki engedelmeskedik szüleinek, de aki egyúttal tudatában van saját létének, amely teljes mértékben az atyának és az ő országának szentelt élet. A két evangelista elbeszélése közt az a különbség, hogy amíg Lukács Mária szemével meséli el az eseményeket, addig Máté József által tekinti azokat, hangsúlyozva az ő rendhagyó apaságát. Máté apostol az evangéliumát és egyúttal az egész újszövetségi kánont Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetség táblájával kezdi. Nevek felsorolását halljuk, amely megszokott dolog a zsidó szentírásban, hogy bemutassák a történelem és az emberi élet igazságát. az Úr nemzetség táblája valódi történelem, ahol van néhány úgymond problémás név, ami kiemeli Dávid király bűnét. Mindez azonban véget ér és kivirágzik Máriában és Krisztusban. Megjelenik aztán az emberi élet igazsága, amely egyik nemzedékről a másik nemzedékre három dolgot hagyományoz át. Egy nevet, amely egyedi identitást és küldetést foglal magában, aztán a családhoz és a néphez tartozást jelöli meg, míg végül az Izrael istenében való hithez ragaszkodást rögzíti. A nemzetség tábla, a genealógia egy irodalmi műfaj, vagyis egy olyan forma, amely nagyon is alkalmas egy igazán fontos üzenet közvetítésére. Senki sem ad önmagának életet saját magától, hanem azt úgy kapja ajándékba másoktól, ami ebben az esetben a választott nép, aki megörökli az örökség letéteményét, fejtette ki a pápa. Ellentétben azonban az Ószövetség nemzetség tábláival, ahol csak férfi nevek szerepelnek, mivel Izraelben az apa ad nevet a fiának, Máté listáján Jézus ősei között nők is szerepelnek, és összesen öten vannak. Először is Támár, Júdának a menye, aki miután megözvegyült, prostituáltnak álcázza magát, csak hogy férjének leszármazottai legyenek. Aztán Ráháb, a jerikói prostituált, aki megengedi a zsidó felderítőknek, hogy belépjenek az ígéret földjére, és hogy meghódítsák azt. Rút következik a moábita asszony, aki a róla elnevezett könyvben hűséges marad anyusához, gondoskodik róla, és Dávid király déd nagyanyja lesz. Aztán Betsabé, az asszony, akivel Dávid házasságtörést követel, miután férjét megölette, és aki által Salamont nemzi. A sor végén áll a názáreti Mária, a Dávid házából való Józsefnek jegyese.
Infine Maria di Nazaret, sposa di Giuseppe, della casa de David.
Aki megszülte a messiást, Jézust. Az első négy asszony nem az a tény kapcsolja össze, hogy bűnösök, miként azt néha mondják, hanem az, hogy ők idegenek, és mint jövevények nem tartoznak Izrael népéhez. 16. Benedek pápa Jézus gyermekség története című könyvében írja. Máté azért tesz említést róluk, hogy ezáltal jelezze. Isten rajtuk keresztül lép be a pogányok világába. És Jézus nemzetség tábláján keresztül válik láthatóvá az ő küldetése a zsidók és a pogányok felé. Még a négy előző asszonyt a tőlük született férfi mellett említik, vagy aki őt nemzette, addig Máriát különleges módon kiemelik. Ő egy új kezdetet jelez, vagyis ő maga az új kezdet, mert a történetben többé már nem egy emberi személy lesz a nemzedékek főszereplője, hanem maga az Isten. Ez jól látható a tőle született ige révén. Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte. Jézus, Dávid fia, akit József oltott be ebbe a dinasztiába, és akit Izrael messiásnak rendeltek, de aki Ábrahám és az idegen nők fia is, ezért a pogányok megvilágosítására is szántak. Isten fia, akit az atyának szenteltek azzal a küldetéssel, hogy mutassa fel az ő arcát, úgy lép be a világba, mint ahogy az ember minden gyermeke. Olyannyira, hogy Názaretben József fiának fogják nevezni, vagy az Ács fiának. Ő valóságos Isten és valóságos ember.
Vero Dio e vero uomo.
Testvéreim, ébresszük fel magunkban az eleink hálás emlékeit. És mindenek előtt adjunk hálát Istennek, aki az Anya Szent Egyház által örök életre, Jézus életére teremtett bennünket, aki a mi reménységünk.
Vita Gesù, nostra speranza.
Zárta a Jézus Krisztus a mi reménységünk címmel kezdett új sorozatát Ferenc pápa. A szatmár németi Johann Ettinger német nyelvű iskola kórusa énekelt a Szentatyának. A katekézis követően Ferenc pápa üdvözölte a különféle zarándok csoportokat, majd így szólt. Végül a fiatalok, a betegek, az idősek és az ifjú házasok felé fordulok. Közeleg a karácsony, és szívesen gondolok arra, hogy otthonotokban is van betlehemi jászol. A lelkiségünknek és a kultúráknak ez a fontos eleme kifejező módon jelzi, hogy emlékezzünk Jézusra, aki azért jött el, hogy köztünk lakjon. A Szent Atya arra kérte a zarándokokat, hogy imádkozzanak a békéért, és ne feledkezzenek meg a háború miatt szenvedő emberekről, akik Palesztina, Izrael, Ukrajna és Myanmar térségében élnek. imádkozzunk a békéért, hogy a háborúk véget érjenek. Kérjük a béke fejedelmét, az Urat, hogy adja meg nekünk ezt a kegyelmet, a békét a világban. Ne felejtsük el, a háború mindig vereség. A kialkotás követően a Szatmár németi Johann Ettinger nevű német nyelvű iskola elméleti líceum diákjai, akik részt vettek a 6. Pál aulában tartott audencián, a helyükön állva énekkel köszöntötték Ferenc pápát, aki az aula másik végében járt a sorok között. A rendezők pedig hallva szép énekét, megkérték őket, hogy álljanak a lépcsőre és onnét énekeljenek. Így valósult meg az álmuk, amit korábban hiába is kértek hivatalosan, nem kaptak meg, de mihelyt felálltak a márvány lépcsőre, már is felcsendült a szárnyaló karének, Koki Zsolt karnagy, énektanár, egyúttal a csoport vezetője dirigálásával. Laudate omnis gentis, Jézus életem, erőm, békém, Jézus meine Hoffnung, és végül a csendeség dala, aminek első versszakát német, magyar, román, angol és olasz nyelven is elénekelték. Közben odaérkezett a Szent Atya, és ő is meghallgatta ezt a rögtönzött koncertet. A kihallgatás után Zsolt karnagy így tolmácsolta az eseményt. Hatalmas örömet jelentett nekünk a Szent Atya kedvessége, ahogy felemelt hüvelykujjával lájkolt nekünk, mi pedig erről örömünkben majdnem elsírtuk magunkat. Az eseménynek közvetlen előzménye, hogy a 39 diákból és a 6 kísérőből álló csoport kedden reggel részt vett a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában bemutatott szokásos magyar nyelvű szentmisén, amit felkérésre éppen én mutattam be, így aztán végül német-magyar nyelvű lett a szentmise. Szólnom kell a Szatmár németi elméleti líceum diákjairól, akik az 5. osztálytól a 14-ig vegyesen voltak jelen, 10-17 éves fiúk és lányok, akik példás fegyelmezettséggel és nagy hittel vettek részt a szentmisén. Még a sekrestyében sikerült rendkívüli engedélyt szerezni, hogy a mise után a frissen restaurált Bernini baldakin és Szent Péter síri előtt a bazilikában elénekeljék a Stille Nacht éneket németül, magyarul és románul. Közel jöttek az arándok csoportok, és hálásan fogadták ezt a kis karácsonyt, amelyet a szatmár németi diákok ajándékoztak nekik. Interjú Petényi Katalin és Kabai Barna filmrendezőkkel és dramaturgokkal a Fénytörés című dokumentumfilm vetítéséről a Római Magyar Akadémián. November 12-én vetítették le a Római Magyar Akadémia Liszt Ferenc termében a Fénytörés című dokumentumfilmet, amelyet olasz felirattal is lehetett követni. Most hallgassák meg a film rendezőivel készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Petényi Katalint és Kabai Barnát, mindketten filmrendezők, nem is először vendégei ennek a stúdiónak. Mostani találkozásunknak a mögöttese egy filmbemutató kedden este a Római Magyar Akadémia díszermében nagy számú közönség láthatta, magyar nyelven hallotta, az olasz vendégek olasz felirattal olvashatták is azt a filmet, amely a Bencés Rend hányattatásairól szól a kommunista időszak során. A film címe a Fénytörés. Gondolkodtam ezen a címen, és ugye a fénytörés az egy olyan jelenség, amikor egyik test, még hogyha fény is, behatol egy másikba, és akkor ott nem megy tovább, hanem ott valamiféle változáson megy keresztül, egy része behatol, de megváltozva, a másik meg visszaverődik. Picikét modellálja igazában azt, hogy mi volt és mivé akarták átalakítani az egyházat, annak egy szerzetes rendjét a kommunista időszakban, és hogyan tudott élni ezzel a fénytöréssel együtt a Bencés Rend, de a többit már ne én mondjam, hanem akkor legyek udvarias. Katalin, az ötlet hogyan született, és mit akartatok most egy tulajdonképpen egy friss filmmel, olyan sok esztendővel, azon nehéz évek után a mai emberek szeme elé húzni egy régi történetet?
Tulajdonképpen, amikor megjelentek az első tudósítások a 2000-2010-es években az állambiztonsági szolgálatok titkos aktáiról, akkor szembesültünk azzal, hogy mennyire fontos a múlttal való szembenézés, a múlt feltárás, és különösképpen nekünk filmrendezőknek a film nagyon gazdag eszközeivel ezt továbbítani a nézőknek. Így több filmet is készítettünk, Hitvallók és ügynökök, Szigorúan ellenőrzött életek, amiben az egyházzal szembeni támadásokról volt szó, azután most a pannonhalmi szamizdatok, és hát még polgári személyekkel kapcsolatban is, és nagyon fontosnak éreztük ezt az utolsó filmet, ennek az utolsó filmnek az elkészítését, aminek egy alcíme is van egyébként, hogy Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel.
Ami egy bibliai ige.
Igen, ennek szellemében akartunk egy tudósítást adni a kommunista rendszer működés mechanizmusáról, szenvedésekről és kollaborálásokról, hitről és árulásról, és föltárni az az eddig nem érintett kapcsolatot Rómával, hogy a pannonhalmi bencés kolostor az állandó ellenőrzések, letartóztatások, házkutatások közben is milyen szoros kapcsolatot tartott Békés Gellért, a bencés rend prokurátorának a segítségével a Vatikánban. Gellért atya itt élt Rómában akkor már, és ő szellemileg, erkölcsileg és anyagilag is segítette a Magyarországon lévő rendtársait. Ez valószínű, hogy nem ismert dolog. A másik, ami nagyon fontos volt számunkra, hogy 1951-ben létrehoztak egy szociális otthont Pannonhalmán, a Kolostorba, és ez a szociális otthon tulajdonképpen otthona lett a börtönt viselt rendtársaknak.
Fölöttik bennem egy adat, amit éppen a film vetítés során lehet látni. 2500 férfi és 7500 női szerzetes lett földönfutóvá. És igazából a bencés rendnek, a pannonhalmi háza adott otthont nagyon sok férfi szerzetesnek, itt nem volt otthona, közöttük jezsuitáknak is. És akkor most már Barna, téged kérdezek, hogy folytasd ezt a megkezdett gondolatot, amit Kati indított.
Én úgy gondolom, hogy 30 évvel, vagy még talán több évvel is a rendszerváltás után már két olyan generáció nőtt fel, akinek fogalma sincs arról, hogy kik ezek a besugók, meg beépítettek, meg tartótisztek. Már igazából szinte legyintenek, mert nem is hallottak ezekről a dolgokról, és mi ezért éreztük nagyon fontosnak, hogy ma ismételten igenis erről beszélni kell, nagyon fontos megérinteni ezeket a fiatalokat, akiket ez érdekel, csak meg kell találni azokat a drámai történéseket, életutakat, különleges pillanatokat és személyiségeket, akiket mi ebben a filmben nem csak Pannonhalmán, hanem ebben az időszakban más helyeken, kolostorokban is, az eredeti helyszíneken kerestünk meg. Számunkra mindig nagyon fontos volt, hogy a kortanukkal találkozhassunk lehetőleg kamerával a kézbe. Ezt még 1968-ban tanultuk meg, amikor jelen voltunk a szocialista csapatok, magyar-orosz csapatok prágai bevonulásánál, hogy kamerával a kézben kell járni a dokumentumfilmeseknek.
Amikor el lehet csípni a történelmet.
És akkor minden dokumentálni, velük kell lenni, és Pannonhalmán egy különleges helyzetbe kerültünk, mert Gyöngyös Imre filmrendező 1948-ig közeli barátom, költő filmrendező, aki Kati férje is volt, hát belülről ismerte a kolostor életét, szenvedéseit.
Mert hogy növendék volt ott.
Tehát 8 évig lakott, bent lakó volt, és az ő vezetője, prefektusa Békés Gellért volt. Ebből a helyzetből adódott, hogy egy különleges, direkt kapcsolat alakult ki Rómával, Békés Gellérttel, ugyanakkor a Pannonhalma további fantasztikus papjaival, szerzeteseivel, és itt mindjárt említhetnénk Ambrus atyát, Várszegi Asztrik főapát urat, és még sokan másokat is.
Egy kettős kötődés volt a számomra, és egyrészt én 65-ben találkoztam először Békés Gellérttel itt Rómában, és attól kezdve egészen a haláláig mondhatom, hogy egy nagyon szoros lelki kapcsolat kötött hozzá. Egy világító torony volt számomra a nehézségekben. Az ő szemszögén keresztül figyeltük, egy rálátásunk volt innen kívülről is Pannonhalmáról. A másik pedig, hogy Imrén keresztül Pannonhalma nagyon megérintett engem lelkileg is, és mindig is visszajártunk oda, és aztán az ő halála után is Várszegi Asztrik Emeritus főapáttal nagyon mondhatom, hogy szinte napi kapcsolatban vagyunk, és nagy segítője volt ennek a filmünknek, és mert hiszen ő történész, és az évtizedek óta foglalkozik a rendtörténettel, tehát az ő rálátása, az átfogó értelmezése, szerintem ilyen narráció szerint követi a filmet, és fogja össze a különböző eseményeket. De hát rengeteget kutattunk az állambiztonsági szolgálatoknál a különböző iratokat, amiből szintén nagyon sok információt szereztünk.
A Petényi Katalin és Kavai Barna filmrendezőkkel készített interjú első részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival karácsony ünnepéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ha visszaemlékeztek az elmúlt adásokra, a tanév minden adásában a szeretetről, mégpedig a baráti szeretetről beszélgettünk. Most pedig karácsonykor éppen a szeretetet ünnepeljük. Az egész világ tanúságot tesz Isten legfőbb törvénye, parancsa a szeretet mellett. Ilyenkor mindenki jó akarattal fordul a barátai, szerettei felé, talán még a haragosainknak is meg tudunk bocsátani, és különös gondoskodással veszik körül a rászorulókat. Milyen jó lenne, ha ez a karácsonyi egymás felé fordulás kitartana egész évben. Ha megmaradna egész évben jó akaratunk egymás iránt, ha képesek lennénk minden nap kedvességünkkel, türelmünkkel megajándékozni a másikat. Karácsonykor, látjátok, az egész világ, még azok is, akik nem a betlehemi kis Jézus születését ünneplik, szeretettel és jó akarattal fordulnak egymás felé. Mert várakozik és vágyakozik az emberiség ma is Isten megváltó szeretete, Isten felemelő barátsága után. Szent Ágoston ezt úgy fogalmazta meg, hogy magadnak teremtettél minket, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. A te képmásodra, szeretetedre vagyunk teremtve, folytathatnánk Szent Ágoston gondolatait, és boldogságot is csak az Isten szeretetében való létezés adhat számunkra. Vágyakozunk Isten szeretete közelsége után. És ő az, aki megteszi az első lépést felénk. Emberré vált, megtestesült, olyan lett, mint mi, hogy barátunként látogathasson meg bennünket. megérinthetővé és megszólíthatóvá vált, hogy egészen megközelíthető legyen számunkra. Belépett a térbe és az időbe, hogy a számunkra érzékelhető anyagi valóság keretei között érezhessük, és megtapasztalhassuk Isten közvetlen közelségét, jelenlétét, barátságát és szeretetét. Ő hűséges barátként eljön közénk. Végérvényesen barátságot köt velünk. Barátként jön. Kopogtat? Vajon beengedjük a hajlékunkba? Vajon beengedjük a szívünkbe? Vajon engedjük, hogy szívének szeretete formálja a mi szívünket is? Vajon igaz barátokként egyé válik a szívünk? Minden karácsonykor erre kapunk meghívást. Isten eljön közénk. Vajon elfogadjuk a meghívást? Vajon elfogadjuk a barátságát? Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten itt van köztünk. Az, akire vártunk, itt van. Itt van, aki megváltja emberségünk esendőségét, aki a bűnrakságából kézen fog és kihúz bennünket. Vajon megfogjuk a kezét? Vajon felismerjük a betlehemi istálló gyönge gyermekében azt, akire vártunk? Vajon leszünk a barátai? Mellé szegődünk? És hagyjuk, hogy csendesen kísérje életünk lépteit? A mai alkalommal egy népballadát hoztam, egy karácsonyi történetet. A történet egy kovácsvak, kezetlen lányáról szól, és nagyon szépen bemutatja a szeretet, a felebaráti szeretet példáját. A kovács lányának története éppen Jézus születésének rövid történetét egészíti ki, színezi tovább. Mit gondoltok, miért a születéstörténet eseményei köré szövődött a nép ajkán a történet? Miért éppen ezt a történetet választották?
Mert ez egy fontos ünnep, így az egyházi életben is jól is ismerték ezt a történetet, meg illetve ez egy olyan karácsonyi történet, amit tényleg mindenki ismer és szeret.
És mit gondoltok, hogy miért született ez a kis történet? Miért egészítették ki egy mellékszál a betlehemi születés történetét?
Szerintem úgy érezhették, hogy egy kicsit hiányos, és hogy jó lenne többet tudni arról, hogy mi történt még Betlehemben. És mivel rövid volt, így el szerették volna tovább szűni ezt a történetet.
Igen, volt egy hiányérzetük valószínűleg. Én is azt gondolom, hogy mivel az evangélium egy ilyen szűkszavú, ezért a fantáziájuk, a népi képzeletvilág tovább szőtte ezt a történetet. Mert tehát 100 évvel ezelőtt ugye nem voltak sorozatok. Az emberek még akkor bizony szóban meséltek egymásnak, sztoriztak. A bibliai történetek pedig az életük részévé váltak, hiszen a szereplőkkel hétről hétre, úgy, ahogy mi a sorozatok szereplőivel, csak nem a tévében, hanem ők a templomban találkoztak. És úgy, mint mi, éppen úgy várták a történet folytatását. És bizony, ha úgy érezték, megírták ők maguk egy-egy kedves bibliai történet második részét, vagy nulladik fejezetét, beleszőve a saját világukat, a gondolataikat, az érzéseiket. És aztán ezek a kis történetek novellaszerűen egészítik ki a bibliai történetek fő vázát, sokszor egy-egy bibliai személy köré fonódva. Mi lehetett még a célja egy-egy ilyen bibliai történet ballada születésének?
Különböző erkölcsi tanúságoknak a megfogalmazása, mint például az, hogy hogyan cselekedjünk másokkal jót, például ez a kis Jézusnak a történetére, vagy jobban mondva az azt megelőző szálakra, amikor a szülei szállást keresnek, és ugye nem fogadják be őket, arra is egy jó példa például.
Igen,
vagy
igen.
Bármilyen. Tehát, hogy a különböző erkölcsi normáknak a megfogalmazása is, hogy jó példa legyen az emberek számára.
Igen, ez az számukra is egy fontos történet volt, vagy erkölcsi norma, amit úgy gondoltak, hogy ők egy külön történettel megerősítenek, és saját maguk számára is tanérthetőbbé teszik. Vagy mi lehetett még a szándék egy-egy ilyen történet tovább gondolásával?
Belevonták a saját paraszti világukba, így a bibliai szereplőket, meg az eseményeket, és akkor így.
Igen, egész biztos, hogy volt egy ilyen szándék is mögötte. Azt mondhatjuk, hogy adaptálták saját viszonyaikra, élethelyzetükre a Biblia történeteit, és ezáltal számukra is befogadhatóbbá vált maga a történet, könnyebben azonosultak a történettel, jobban felismerhették magukat a szereplőkben, hiszen gondoljatok bele, hogy az idő nagyon más volt, ugye amikor ez a betlehemi történet játszódott, és hát egy teljesen más kulturális térben. Ugye máshogy öltözködtek az emberek, nekik valamilyen módon azonosulni kellett, és nyilván megkönnyítette ezt az azonosulást, azt, hogy a történet díszleteit kicsit áttették a saját paraszti világukba. A műfaját tekintve, ez milyen történet, milyen mű?
Keveredik benne a három nagy műnem, mármint magában a népballadába.
Aha, tehát a műfaja az
egy ballada.
Az egy ballada, igen. Egy ballada. Na, mit tudunk a népballadáról? Itt az Olivia már ügyesen elkezdte mondani.
Általában rövidek és tömörek. Többnyire a szereplők szájából hangzik el minden párbeszéd vagy monológ formájában.
Mi gondoltok, miért volt ez rövid? Miért egy ilyen viszonylag rövid műfaj? Hát legalábbis egy regényhez, vagy egy novellához képest.
Mert lényegében itt csak a párbeszédeket fogta össze a történet, tehát párbeszédek alapján megy végig a történet, vagy tényleg ilyen rövid levezetés alapján.
Igen, meg hogy ez tényleg egy szóbeli műfaj, tehát hogy ezt meg is kellett jegyezni. Ezt tényleg ők fejből mondták, fejből énekelték. Na, aztán mi jellemzi? Még mondtátok, hogy ez egy párbeszédekre épül, sok benne a párbeszéd, vagy monológ?
Hát keveredik benne a három nagy műnem, a epika, a líra és a dráma. Pont az az egyik jellemzője, hogy egy párbeszédekből áll. Ezért sorolható a dráma kategóriába is. De...
mi miatt mondhatjuk a balladákról, meg erről is, hogy egy drámai műfaj egyébként?
Mert összeütközéseket ábrázol például, vagy ilyen lélektani helyzetekbe ábrázolják a szereplőket.
Igen, igen, pontosan. Illetve van még egy fontos tulajdonság a jellemzője minden népballadának, hogy ezek általában hogy adták ezeket elő?
Énekelt és strofikus formában.
Igen, igen. Általában rímelnek, van a szövegnek egy belső ritmusa, és énekelték, ugye ez is megkönnyítette az előadást, a megjegyezhetőséget. Szerintem egy izgalmas történeten nézünk. Mielőtt azonban jobban megismernénk a történetet, azt nézzük meg, hogy pontosan melyik bibliai történet köré szövődik a ballada, az esemény drámája.
József is felment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Köszönöm szépen, Corina, el is olvastad nekünk az evangéliumból ezt a részletet. Na, a ballada az mit dolgoz fel ebből a történetből?
Utonlevő családnak a helyzetét, hogyan jutnak el Betlehembe, és hogy mik történnek ott, és végül is magát a egész, hát mondhatni, legnagyobb mozzanatát a cselekménynek, hogy ugye megszületik Jézus Krisztus.
Látunk egy izgalmas helyzetet, egy drámai szituációt, egy utolévő családot, egy áldott állapotú édesanyát, egy fiatal jegyespárt, akinek nem jut el a hely a szálláson. Ugye izgalmasnak ígérkezik a történet, de az evangélium, ahogy mondtuk, igen szűkszavú. Mi pedig ugye tele vagyunk kérdésekkel. Ugye vajon mit fog csinálni a fiatal pár? Hogyan oldják meg a szálláskérdést? Ki segít majd nekik? Végül is találnak-e szállást? Vagy milyen szállást találnak? Vagy hogy került ez a kisbaba oda a jászolba? Na hát ezekre a kérdésekre, ha az evangélium nem is, de a népi képzeletvilág és a Kovács lányának a balladájában megtaláljuk a választ. Kérlek benneteket, hogy most idézzük már fel a hallgatók előtt a ballada történetét, röviden ismertessük a sztorit. És esetleg egy-egy idézettel a hallgatók elé varázsolhatjátok a ballada szépségét is. Mi a történet alapszituációja? Olivia, részben már itt felvázoltuk.
Leginkább azt vehetjük észre, hogy ugyebár van ez a jegyespárunk, név szerint Mária és József, és ők elmennek Betlehem városába, ahhoz, hogy összeírják őket, mert ugye ez egy rendelet volt akkoriban. Csak hogy a párnak a női tagja, Mária, várandós volt. És hát ott volt a probléma forrása, ha lehet így mondani, hogy szállást kellett volna találniuk éjszakára, de viszont megjelenik egy picit itt a emberi gyarlóság is valamennyire szerintem, mert nem találnak szállást, nem is adnak nekik, és nem is találnak. Szóval egy jászolba kötnek, úgymond ki.
Na várja, az már csak a vége lesz. Itt az elején még nem tudjuk, hogy lesz jászol, vagy mi lesz, csak hogy itt keresnek valami szállást. Kik a szereplők?
A pár, József és Mária.
Ki szerepel még a balladában?
Kovács.
Lesz egy kovácsunk, igen.
Neki a lánya, a baklánya.
Milyennek látjuk Máriát? Olyan szép méltóság teljesen viseli ő ezt a terhet, hogy...
Áldott állapotban volt.
Ami, igen. De a lelki állapota az milyen? Olyan boldogságos kismama ő?
Szerintem itt még nem, hiszen valószínűleg aggódhatott, hogy a szabad ég alatt töltik-e az éjszakát, vagy sikerül-e valahol szállást találniuk. Szóval biztosan zavart volt.
Olivia, olvasd fel nekünk, hogy hogy fogalmazza meg ezt a ballada?
Bújdosik Mária sűrű siralmába, keresi nyugháját, sehol se találja. Szent József, Mária nagy útra indultak, Jeruzsálembe, mert szállást nem találtak.
A szűzanya szegény, potyognak a könnyei. No, mi lesz a bonyodalom? Milyen konfliktusba keverednek?
Ugye megérkeznek a kovácshoz, és tőle kérik, hogy engedje be őket, és adjon szállást nekik, viszont ő azt válaszolja, hogy ő nem adhat szállást, mert már így is sok vendég van a házában, és hogy ugye az összes szobájában foglalva.
Hogy körülnök neki Mária? Felolvasod nekünk olyan szépen.
Hallod-e te, Kovács? Könyörülj meg rajtam. Adjál nekem szállást. Nagyon elfáradtam. Nem adhatok szállást, mert sok vendégem van. Az én szobáim mind elfoglalva van.
No, hát látjuk, hogy egy valóságos kis dráma bontakozik itt ki. Mi lesz a történet fordulópontja? Ugye ezt a ballada szövegében nagyon szépen kifejezi egy ilyen icipici kis de szócska. Na, mi lesz ez a de? Mi következik itt?
Nemrég említettük a Kovást és az ő lányát, és ez a lány ugye vak volt és kezetlen. Viszont tudta, hogy van egy istálló a betlehemi útba, és oda irányította Józsefet és Máriát.
Hogy szól a balladában ez az útbaigazítás?
De a Kovásnak egy vak, kezetlen lánya Máriának mondja, menj az istállóba. Nem messze van ide, egy rongyos istálló, betlehemi útba, ott meg is nyughatol.
No, és mi lesz végül a történet megoldása? Találnak-e szállást? Hol találnak szállást?
Találnak. Viszont nem a legjobb körülmények között, mert egy jászolban találnak szállást, ahol végül megszületik a kisfiú, és a történet így hangzik, hogy el is ment Mária rongyos istállóba, megszült a szent fiát szénán a jászolyba. Barmok leheltek rá, hideg éjszakába, Mária könnyei hultak Jézuskára.
Ugye igazából úgy tűnik, hogy itt vége is lenne a történetnek, de vége van itt a történetnek?
Nem.
Nem, mert hogy ez valójában, ez kinek a története ez a ballada?
A Baklányi.
Ez valójában ugye nem is annyira a szent család története, mint ahogy az Eszter is mondta, hanem bizony ennek a kovácsnak, a vak és kezetlen lányának a története. Ismerjük az ő történetét, mit tudunk róla?
Nem volt szeme világa, tehát vak volt, illetve kezei sem voltak, szóval eléggé másokra kellett támaszkodnia, vagy számítania egy egész életébe, és nem tudott magára utalva lenni.
Gondolnátok róla, hogy majd pont ő fog segíteni a szent családon?
Nem.
Kinek lett volna ez a feladata igazából? A történet szerint is? Hát akinek erre egy lehetősége lett volna.
De a Kovács.
Hát a Kovács, ugye, persze. No, az az érdekes, hogy ugye a történetnek nincs vége, ahogy mondtuk Jézus megszületésével, hanem mint minden rendes mesében, végül is, a jó elnyeri jutalmát. Milyen jutalmat kap ez a vak és béna lány?
Meggyógyította a, úgymond a fogyatékosságából, tehát a testi fogyatékai azok semmissé lettek. Arra tudok gondolni, hogy ugye visszakapta a szeme világát, és hogy teljes életet tudott élni.
Uh-huh. Olivia, felolvasod nekünk? Ez olyan szép, ez a csúcspontja itt ennek a balladának.
Mondja Szűz Mária a nyomorék lánynak, hajolj le, te lányom, vedd fel szent fiadat. Lehajolnék hozzá, fájdalom nem látom, nincs kezem, szent fiat felvenni nem tudom. De lehajolt a lány, kinyíltak szemei, kinyúltak kezei, Jézuskát felveszi. Ó, csodák csodája, a Kovács vaklánya, kinyújtván két kezét Mária szavára. Lehajolt Jézusért, lett szeme világa, tündöklött kezébe, a világ megváltója.
Mit gondoltok, hogy miért ment el aztán ez a lány a betlehemi istállóhoz?
Szerintem azért, hogy megnézze, hogy minden rendben volt-e velük.
Én is erre gondolnék, igen. Vagy esetleg gondoljátok, hogy valami jutalmat várt?
Szerintem nem. Szerintem önzetlenül cselekedett. Nem hiszem, hogy bármi jutalmat várt volna azért, hogy segített.
Igen, valószínűleg így lehetett. Ezt abból is gondolhatjuk, hogy ő, hogy miért segített ő ott a szent családnak, amikor találkozott velük. Ott van a balladában egy ilyen fél mondat, vagy fél sor. Ugye azt mondja itt a lány, a vaklány, amikor találkozik velük, hogy nem messze van ide egy rongyos istálló, betlehemi útba, ott meg is nyughatol. A Kovácsnak lánya rólad gondoskodik, és azt mondja, hogy jól tudom magamról, az ápolás jól esik. No, ugye látok, hogy a történetben a jó az elnyeri méltó jutalmát, és az Olivia ugyan nem mondta ki, de hogy szerintem arra gondolt talán, hogy az igazságérzetünk, ugye az itt ugye megnyugszik, hogy a jó elnyeri jutalmát, és a gonosz, ugye a Kovács, aki nem segített, pedig megtehette volna azért, az vajon megbűnhődik? Mit gondoltok? Ugye nehéz megfogalmaznunk, mert hogy olyan igazi büntetést, amit várunk, igazából azt látunk a történetben. Korina itt ingatja a fejét, tolmácsolom, amit mond.
Szerintem nem igazán.
Nem, ugye? De mégis valami történik a Kovácssal. Na mi lehet ez a valami? Meg tudjuk fogalmazni?
Hát, hogy igazából megbánta, hogy mi nem adtad a Máriának a szobát, hogy... hogy azt mondja, hogy inkább adta volna a szobát, hogyha tudja, hogy ő szül meg a kis Jézuskát, és hogy inkább ő feküdt volna az istállóba, mint Mária.
Igen, pontosan, ugye? Tehát, hogy megbánja a tettét, a Kovács, úgyhogy a lelki ismerete látjuk, hogy működésbe lép. Mit mond ez a befejezés számotokra Jézusról? Kicsit ilyen teológiai szemmel nézzük ezt a történetet. Mi ennek ismerjük meg ebben a történetben a megváltót és Szűz Máriát?
Hát igazából Jézus már ekkor is szeretetet és megbocsátást sugárzott igazából. És a Szűz Mária is igazából ő is szeretett és gyógyított, és nem neheztelt senkire a tettei miatt.
Mennyiben támasztja alá ez a történet a teológia tanítását? Hogyha arra gondoltok, hogy mondjuk az alaptörténet, az mennyire biblikus? Ugye elmondhatjuk, hogy ennek a balladának az alaptörténete az nem egy kitalált, ugye, lépből kapott valami történet Jézusról, hanem van biblikus alapja. Hát van, van, ugye? Láttuk ugye itt, hogy történik egy csoda. Ugye a ballada szerint, ha megnézitek, kiteszi a csodát? Nyugodtan így lapozzatok vissza, mert ez itt érdekes még a történetben. Ugye úgy fogalmaz a ballada, hogy ó csodák csodája, a kovács vak lánya, kinyújtván két kezét Mária szavára. Hogy a balladából úgy tűnik, hogy a szűzanya teszi a csodát. Szerintetek ez mennyire egyezik meg az egyház tanításával? Mária szokott csodát tenni? Segítek nektek, igazából nem. Ugyanakkor tudunk ilyen Máriás csodákról? Ilyen csodás gyógyulásokról, Mária kegyhelyekről, ahol mégis ilyen csodás gyógyulások történnek? Eszem bólogat. Igen, ugye Lourdes, Fatima, Medjugorje, tehát a mai napig is ismerünk ilyen történeteket. Azt mondjuk, hogy ilyenkor a szűzanya közben jár. Értünk? És ezt a közbenjárást egyébként az evangéliumokban más helyen is megfigyelhetjük, amikor a szűzanya ilyen közbenjáróként van jelen, és az ő kérésére, közbenjárására történik csoda. A legismertebb ilyen történet, ez a kánai mennyegző története. Úgyhogy látjuk, hogy igazából itt is egy ilyen biblikus jelenettel találkozunk, a szűzanya közben jár, szűzanya közreműködésével történik egy csoda. És hát itt is találkozunk, ugye, Jézus gyógyító erejével, egy csodával, és hogy beszéltük, meg az egyház is tanítja, hogy a bűn bocsánat, vagy a bűn bánatban pedig mi az, ami bennünk igen aktívan működik.
A lelkiismeretünk,
ugye? Tehát látjuk, hogy azért egy ilyen egészen egyszerű kis népi történetben is milyen mély teológia van. Hogy ezek az egyszerű emberek a saját nyelvükön, de mégis milyen fontos teológiai igazságokat fogalmaztak meg. Az időnk lejárt, lányok, úgyhogy úgy járunk majd, mint a paraszti világban a történetekkel, meg mint mi a sorozatokkal, hogy a második rész hátra van. Izgatottan várjuk. Köszönöm szépen a közreműködéseteket, a segítségeteket, az együttgondolkodást. Legközelebbi alkalommal folytatjuk.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégiumvezető, az EGRI Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2023. január 4-én elhangzott műsor ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Beszélőkönyvek című műsorunk hangzik el ismét, melyben Kipling Kim című regényének 6. részét hallják, majd Kapcsolj rá című ifjúsági zenei műsorunkkal várjuk a fiatalokat. Egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a sporthíreket. 2 óra után, a hírek után, a szószóló ismétlésében Sztélo Gábor életéről, pályáját bemutató kiállításról szólunk, majd a Sátoralja újhelyi emlékezés napjára látogatunk el. 3 óra után, Múltunk pillérei című műsorunkban a 19.-20. századi arisztokrácia karácsonyáról dr. Papházi Jánossal, a Gödöllői Királyi Kastély múzeumi osztályvezetőjével beszélgetünk. 4 óra után zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsor szerkesztésében munkatársaink voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Fekete Gábor, Grunda János, Fehér József, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Szarvas István atya nevében is. A bemondót Bércesi Andrást hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A katonáknak így felelt Keresztelő János: ne erőszakoskodjatok senkivel, elég egyetek meg a zsoldotokkal. Olvasom a Lukács evangéliumban. Rónai György írta: naponta újra kezdi, és naponta elbukik ostobán az ember. Hajolj hozzá a porba, s könyörülj nyomorán türelemmel. Sem a népek, sem az egyének nem tekinthetik kizárólagos végcéljuknak, hogy csak halmozzák napról napra az anyagi javakat. Mindenféle gyarapodásnak két oldala van. Kell a gyarapodás az embernek, hogy egyre inkább ember lehessen, de ugyanakkor bilincsbe is verheti, mert a gyarapodásban olyan értéket lát, amelyen túl nem szabad tekintenie. Ilyenkor viszont megkeményednek a szívek, bezárulnak a lelkek, az embereket már nem a barátság, hanem az érdek kapcsolja össze, ez pedig csak hamar szembeállítja őket és megbontja egységüket. A vagyonszerzés, mint öncél, nem csak gátolja emberi fejlődésünket, hanem ellenkezik az igazi emberi nagysággal. Akár nemzetekről, akár egyénekről van szó, a kapzsiság mindig erkölcsi elmaradottságunkat bizonyítja. Senki sem lehet egyszerre kétfele gazdag, vagy a zsebe üres és a szíve van tele, vagy földi javakban dúskál és a szíve koldus. Az ember úgy teremtődött, hogy soha nem elégedett, hogy Isten után vágyjon. Vágyai egyre nőnek, semmit sem tart már elégnek. Nem tudja, hogy igazi boldogság a Krisztus. Ha őt megtalálja, mindent megtalált. Krisztus jönne, csak helye nincsen. Mint annak idején, úgy most is minden lélekajtót zárva talál. Nyissunk ajtót, adjunk helyet, ürítsük ki szívünket. Csak annyira adja magát, amennyi helyet talál nálunk. Úgy tölti be lelkünket. Urunk, szolgáid akarunk lenni, hisz tiéd vagyunk. A te hívásodra azt feleltük, lásd, a tiéd vagyunk, és ezt tetteinkkel akarjuk bizonyítani. Nem ismerünk el más Istent, sem az ebés ivást, mint a dőzsölők, kiknek Istene a hasuk, sem az aranyat, mint a kapzsiak, sem a zsugoriságot, mint a bálványimádók. Te, Istenünk, mindenek fölött, mindeneken túl, és mindenben benne vagy. Számunkra csak az irántad való szeretetnek van értéke, mert a szeretet egyesít veled. Ezt kérjük tőled.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn megkel előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.